Milyen könyvekre emlékszik szívesen, és melyek hőseivel érez közösséget Horváth Lili színésznő? Az ő olvasmányélményei kapcsán most módunk lesz a család és a karrier összeegyeztetéséről is beszélni, de generációs kérdések, erős nők, feladatok és szerepek is szóba kerülnek majd. Induljunk azzal, mi jutott elsőként eszébe, amikor azt kértem, árulja el nekem, milyen könyvek fontosak az életében. Mi volt az első gondolat?
Most lehet, hogy meg fogsz lepődni, de azt, hogy júj, de régen olvastam sokat, és ezt megmondom, hogy miért, hogyha már itt kezdjük, mert hogy könyvek, hogy én úgy nőttem föl, hogy nagy könyvtár volt, sok könyv, mamámnak most is van, ellenben én már, ez sajnos a mai kor, sokat költöztem, egyre kevesebb könyv, van könyvespolc, serepben élünk mamával is könyveket, ő maradt nagyon olvasós, és én, ahogy megszülettek a gyerekek, ugye a nem alvással, meg, tehát így elkezdett ez kopni, tehát azt hiszem a legtöbbet, nem tudom, a harmadik terhességem alatt olvastam, amikor nem volt más dolgom szinte, vagy amikor már a kórházba benfeküdtem, mert hogy ahhoz kell egy ilyen elmélyülés, lelassulás, és a világ nagyon ellene megy. Tehát most ezt kezdem magamat erre visszaszoktatni, mert azt látom, és sajnos a gyerekeknél is, a fiataloknál is, hogy én a gyerekeimnek nagyon olvastam, de ők már nem lesznek olvasósak, és ez szerintem borzasztó, mert az olvasás azért az elrepíti az embert egy más korba, helyette sajnos ott van a tévé, nekik az internet, úgyhogy én most kezdem, tehát ez amikor kérdezted, akkor kicsit meg is értem, hogy júj, miről meséljek, és azért is ilyen, amikről fogunk beszélni, ilyen nagyon változatos, mert régen nagyon sokat olvastam, viszont most van az, hogy újra, mert ez nagyon jó az embernek, de ez meg kell találni azokat a nyugalmas pontokat, amikor nem a telefonját veszi elő, hanem én is most már viszem magammal a könyvet, mint régen a táskámba, és akkor előveszem, és akkor az tényleg annyira megnyugtat, és rájövök, hogy kell olvasni.
És akkor az első, hogyha csak a kiadásokat nézem, igen, valószínűleg az Obama, Michelle Obama könyv az ami a legfrissebb.
Igen, igen, és annak nagyon örültem, mert én mindig úgy olvasok, ugye, hogy ilyen ágyba, tehát ez a lefekvés előtt az egy rituálé, és az volt az a könyv, ami annyira vitt magával, és annyira repített, hogy a körülmények, a sok munka, a gyerekek ellenére azt így pár nap alatt végigolvastam. Eleve nagyon szerettem az önéletrajzi könyveket, tehát az nekem mindig ott van, hogyha egy ismert embernek ugye a Fitzgerald kapcsán is beszéltünk, az élete, az engem nagyon vonz, és akkor megint az Zelda Fitzgeraldot hozom föl, hogy a Michelle Obama is egy olyan korunkbeli ráadásul élő személyiség, aki egy olyan példakép. Tehát, hogy amellett, hogy honnan jött, milyen sorból, milyen pályát futott be, hogy mennyire emberi tudott maradni anya, tehát engem ezek nagyon érdekelnek, hogy ki honnan jött, mi lett belőle, mi a háttere, mit küzdött végig. Szóval ebben így nagyon bele tudok menni, és akkor ezek így erőt adnak, ezek a könyvek.
Érdekes, hogy ez a két nő most így párhuzamba, vagy egymás mellé került, igen, mert hogy az Zelda kapcsán ugye arról is interjúztunk, és beszéltünk róla, ahogy ugye Scott Fitzgerald a híres író árnyékában egy nagyon tehetséges nő mennyire nem tud kibontakozni. Igen. Michelle Obamának sikerült.
Igen. Ezt mondom, hogy milyen érdekes, ráadásul ő azért azt is mondjuk, hogy idéző ebbe hátránya jött, hogy ő fekete, és hogy mégis neki ez sikerült, hogy mennyit változott a világ, de akkor most megint egy kicsit kurflit teszek, hogy amit nem is soroltam föl neked, hogy most készülök megint egy ilyen jelentős női szerepre, ami meg film lesz, a Mária Teréziára, és most ő róla olvasok sokat, és milyen érdekes, hogy ő meg még régebben, hát jóval régebben élt, mint Zelda, és ő is már egy hírnöke volt, szinte azt mondom a mai Michelle Obamának, hogy ő tudott egy családot, nem tudom, 8-10 sok gyerek, és birodalmat, és férfiakat kormányozni, tehát hogy minden évtizednek megvannak ezek az ilyen jelentős női, tehát azért a nők mindig ott voltak, és valószínűleg ezek engem szerepileg is vonzanak, meg érdekelnek, mert hát én is a sokfélét csinálok a család, a gyerekek mellett.
Eszembe jutott, amikor néztem a listádat, hogy például Janikovszkijéva sok mindenkinek olyan, akit esetleg gyerekként nem feltétlenül olvasott sokat, nem volt, igen, középpontban, mert a kalandosabbakat szerette, de felnőttként, vagy amikor gyereknek olvasott, viszont akkor sokkal közelebb került hozzá, igen, és azért te sokat foglalkozol vele.
Szerintem a Janikovszkijéva is egy örök zöld, tehát most ugye neki van a gyerekirodalma, de szerintem nagyon sokan nem tudják a felnőttet is. Én mind a kettővel foglalkozom, foglalkozom, mert nekem ott van a könyvespolcon, egyrészt mert a gyerekeimnek is olvastam, meg én csináltam vele le gyerekeknek interaktív foglalkozást, és nagyon érdekes, hogy még mindig ugyanolyan élő a humora, ugyanazok a problémák, és akkor van ez a lemez két oldala, azt pedig szerintem nem sokan ismerik, mert Janikovszky Éváról mindig az van, hogy ő a gyerekirodalom, a ha én felnőtt volna, akár hiszed, akár
kire ütött ez a gyerek,
és nagyon-nagyon jó felnőtt prózái vannak. Történetesen ez a lemez két oldala, ez annyira jó, hogy Dollár Mónika segítségével, aki dramatizálta, rendezte, hát most már 8 éve belföldön, külföldön visszük, ebbe egyébként vannak női monológok, férfi monológok, és hát annyira él most is, pedig hát nem ma írta, a humora, meg a párkapcsolati problémák, meg bármi a gyereknevelés, hogy ez egy ilyen örökérvényű szerintem, de 10 év múlva is, vagy 20 év múlva, mert ezek ilyen alapkérdések, és az Éva ezt úgy tudta megírni. Azért ez a mi generáció, mi rajta nőttünk föl, de azt mondhatom, és akkor itt azt kezdem el, hogy én hogy szerettem megolvasni, hogy az én mamám nagyon olvasós, és hogy én szeressek olvasni az antikváriumban, a Margit körútra, emlékszem, hogy ott volt egy bácsi, és ott a Csöppike, a Cilike, ezek a nagyon ilyen régi kötésű, újra köttette ilyen gyereklány regényeken kezdtem el megszeretni olvasni, tehát nem is Janikovszky Éván, és úgy lettem olvasós, és olyan aranyos mamám így előkereste ezeket, és újra köttette az én kislányomnak, tehát ő ezzel szerettette meg velem az olvasást. Aztán én nyilván már mentem tovább, csak ezt arra utalok, hogy a Janikovszky Éva is egy ilyen, hogy a mi fiatalságunknak a gyerekirodalma. Ma már azért nagyon színes, tehát én azért látom a gyerekeimnek olvasok, hogy azért van jó, meg rossz, tehát nekem vannak azért kortárs gyerekkönyvek, ami azt mondom, hogy nem, de mondjuk egy Balázs Ági az még mindig el tud repíteni.
És mikor kerültek kapcsolatba Máraival? Mi van a füves könyvben, vagy mi van a 4 évszakban, ami
szerintem
fontos.
Az egy, most azt használtam, nekem az egy olyan kicsit biblia. Nagyon szeretem Márait. Márait szerintem ilyen kamaszlánykoromban, színművészetisként akkor szerettem meg. És ez a 4 évszak meg a füveskönyv az azért biblia, mert ő ugye mindenről, és azok ilyen röviden olyan élet igazságokat mond, szintén ő is örökzöld, ami még most is él. És amikor az ember, nem tudom, én szoktam előkeresni ilyen idézeteket, vagy akár valakinek akarom elküldeni, és olyan jól ki van így az eszenciája az életnek, a nőkről, a férfiakról, a politikáról, hogy valahogy én minden szavával tudok azonosulni, és ezért emellett, hogy én imádom a novelláit meg a regényeit, ő nekem egy ilyen igazi polgári ember, ez már szerintem letűnőben van manapság, de pont ezért szerintem még minden mondata olyan, amit az ember újra elővesz.
Egyébként ez a polgári lét, ez közel áll hozzád?
Azért áll közel, és azért mondom, hogy már nem nagyon van, mert hogy valószínűleg én így nőttem föl, tehát hogy ugye a mamám is ezt képviselt, az én nagymamám is, meg ha visszamegyek így a családfába, hogy igen, ők egy ilyen, mit mondunk polgárinak, nem a nagyon gazdag, nem a nagyon szegény értelmiségi, tehát igen, aki könyvek között nő föl, aki színházba jár, aki zenét hallgat, és jó, hogy a világ is változik, de hogy ez egyre ritkább szerintem. És azért jó lenne ezt így megőrizni, vagy ehhez szerintem visszatérni. Ezért mondom, hogy polgári.
És ez végül is egy értékrendet is
és
mutat.
És értékrend, igen, ez nagyon fontos. Hogyha Márait olvasol, akkor igen, olyan igazságok és értékrendek, ami mentén én szeretek, vagy én tudok élni. Én ezzel tudok nagyon azonosulni, és ezért segítenek az ő szavak.
Mondtad, hogy az önéletrajzok érdekelnek, főleg a nőkért, és olvastam veled egy interjút, amiben szó volt arról, hogy egészen fiatalon, a főiskola után, hogy megtaláltak téged a nagyon zaklatott, erős női szerepek. Nem lesz az egy bélyeg? Hogy fiatalon megkapsz ilyen karaktereket, akkor az nem jelöl-e ki egy utat, vagy arról le lehet-e térni, ha igen?
Biztos, hogy kijelöl, de hát ez ugyanaz, hogy a édesanyám, biztos hallgatók tudják, Tordai Teri, ő pedig azt mondta, hogy őt meg fiatalon erre a szexi szőke, kihívó asszony divára állították rá, tehát egyébként mindenkit ráállítanak a pályája kezdetén, és én mondjuk azért örülök, és hiába mondják, hogy mennyire hasonlítunk, ebben nem, mert én azért ez a, mindig ő is mondta, ez a drámai, mélyebb, barnább, tehát kicsit ez a problémás, terhelt, őrült, erős nő, tehát én azért egy mást képviselek, és nagyon érdekes, hogy fiatalon ilyen szerepeket kaptam, az így most összeköti az ívet, mert akkor szerintem én fiatal voltam ehhez, és talán most értem be, de ahhoz fiatalon ezeket el kellett játszani. Tehát mondjuk szerintem, amikor 25 évesen a Lady Macbethet megkaptam, azt most kellene jól eljátszani, de az Alföldi akkor osztotta rám, és hát abból rengeteget tanult az ember. Tehát ők biztos ezt látták, érezték bennem, és éppen ezért nem naívaként indultam, de én ezt már nem bánom. Akkor nyilván az ember úgy más szerepeket is akart volna, de szerintem nekem ez az út, meg ez az ív kellett, hogy legyen.
Hogy lenyomatott egy-egy szerep a személyes életében egy színésznőnek? Tehát, hogy azt mondani, hogy milyen érdekes, hogy én megélhettem a színpadon azt, hogy ő így élt, de hogy én ezt nagyon másként csinálnám. És ugye itt veled kapcsolatban mindig szóba kerül a család, hogy hogyan tudod a szakmádat a családdal, a három gyerekkel és az anyasággal összeegyeztetni.
Biztos, hogyha csak apukám aranyos, mert ő ugye nem színházbeli ember, és amikor mindig eljön megnézni, és nézte ezeket a nagyon nehéz drámai szerepeket, akkor mindig azt mondta ilyen laikusként, hogy csak nehogy így maradj, és akkor mondtam, hogy papa, de hát ez egy szerep volt. De valóban én mindig szeretek a figura mögé menni, utána olvasni, utána kutatni, és úgy magamra húzni, és akkor azért nyilván ő hagy nyomot, tehát nem lehet egyszerűen levetni, mert én akkor tudom színészként, hogyha én azonosulok vele. Na most nyilván nem fogok megőrülni, mint Lady Macbeth a végén, meg Zelda, de hát azért azokat az ember az idegrendszerén végig zongorázza ugyanazokat, meg belegondol, meg átéli, akkor annak biztos, hogy ott van nyoma, és ezért se véletlen, hogy engem valamiért vonzanak, tehát a Michelle Obama könyvet így faltam, mert egy kicsit találok, meg keresem is az azonosságot, hogy hú, ő is a család, a férj, de közben mennyi mindent csinált, akart, és hogy egy kicsit így ez ilyen önigazolás, hogy nekem is sikerül, és sikerülhet, mert vannak ilyen erős nők, akik ennyire többfele tudnak létezni, úgyhogy pszichésen biztos hatnak ezek a szerepek és könyvek, igen.
És ez az egyeztetés, amikor arról van szó, hogy a munkát, vagy a karriert, ugye a gyerek neveléssel és három gyerek vállalásával egy színésznő számára, ez nem könnyű.
Mindig van egy kicsi ilyen lelkiismeret, furdalás, bűntudat, hál' Istennek a Covid után beindult az élet, és azt szoktam magamnak mondani, hogy mondjuk egy orvosnő, egy ügyvédnő, egy tanárnő az még rosszabb munkabeosztásban dolgozik, mert én legalább napközben, ha nem próbálok, meg jövök, meg szabad vagyok, vagy el tudom ebéd után hozni, együtt tudunk lenni. Jó, az esték azért azok a nehezek, ha nem vagyok, de hogy azért ez megoldható, és hogy vannak akár Michelle Obama, meg még nagyon sokan, akik ezt együtt tudták, és még többet is működtetni, és azért a családot is. És akkor ezért mondom, hogy ezek a könyvek erőt adnak, hogy ez nekem is sikerülni fog.
Van olyan könyv, akár ebben a listában, akár ami most úgy eszedbe jut, amit találkozáshoz kapcsolódik, amit kaptál valakitől.
Igen, és a Grecsó például. Igen, na, a Grecsó. Kaptam a könyvet, és nagyon érdekes, és kicsit őróla jutott eszembe, hogy nekem ő egy ilyen modernkori Márai.
Pedig mennyire más közel.
Nagyon más, de egy férfi szemszög, és azért is szeretem őt olvasni, mert egy kicsit úgy bevezet abba a férfi világba, én ugye nagyon nők között nőttem föl, édesanyámmal, nagymamámmal, meg hát valahogy sok nő volt körülöttem mindig, és ahogy a két fiammal tanultam meg, hogy milyen a férfi világ, és olyan érdekes látni, hogy azért az teljesen más, ugye itt a Grecsó is leírja az első szerelem, az első kislánya, tehát hogy azért az egy más a férfi szemszög, férfi lélek, és akkor egy kicsit én akkor ebbe gondolok bele, hogy na az én fiamnak ez hogy lehet, tehát azért mondom, én szeretek a könyvekbe is úgy belebújni.
Ugye a 30 év napsütés ez a novellák, és a megyek utánad ez a szerelmes könyv. Van, aki azt mondja, hogy úgy szeret szerelmes könyveket olvasni, ami nem tragikus, mert egyszerűen ott el akar szabadulni, és akkor nem a való életet akarja, másik meg azt mondja, hogy pont ezeket a mély érzelmeket akarja, hogyha a szerelemről van szó, pont azért olvas ilyeneket, hogy bele lehet abba halni. Igen. De mely kategóriába
tartozom? Én mindegy, tehát ami szerelmes, az nagyon jó, bármi jöhet. Most nevetni fogsz, mert azok meg nem irodalmi, szép irodalmi értékűek, de mondjuk ilyen kamaszlány, vagy szinglikromba meg faltam ezeket a nagyon kit mondjak, aki ilyen kicsit lájtosabb romantika, Nora Roberts, tehát ez amikor úgy vitt a történet és a szerelem, tehát ezeket imádtam, ilyen kavaszlány koromaton, Balatonon egy nap alatt a Stégen olvastam egyet, de szerintem az is kellett, és akkor amit még, és most ahhoz nem hoztam mondjuk példát, de az önéletrajziak mellett nagyon szeretem a családregényeket, ami néha akár lehet fiktív is, de ami átvisz egy történelmi korszakon, vagy egy országnak a történetén, tehát mondjuk legyen az orosz, azokat is nagyon szeretem, mert akkor ez kicsit történelem, de kicsit van benne szerelem, kaland, például az olyan típusúakat is nagyon-nagyon tudom szeretni.
Azon gondolkodtam a 30 év napsütés kapcsán, a Grecsó könyv kapcsán, hogy ugye ott a generációs kérdések erősen fókuszban vannak, és olyan sokszor is olyan nagy szeretettel mesélsz anyukádról. Nátok milyen a viszony? Itt a generációk közötti kapcsolat érdekel engem.
Igen, és a Grecsónál is például van a nagymama karakter, mert nálam is azért a nagymama, a édesanyám mamája, Lili mami, utána kaptam a nevemet, azért ő is egy nagyon meghatározó személyiségű nő volt, tehát érdekes, hogy nálunk is, és akkor itt visszahatok, hogy ez az erős nők, nagy egyéniségű nők, valahogy ez nálunk így végigmegy a családon, biztos ezért is vonz könyvekbe engem. Mamával nagyon, tehát hogy azt gondolják, hogy tényleg nagyon jobban vagyunk, meg hogy hasonlítunk, azért mások vagyunk, de ő engem kiskorom óta hagy, úgy értem, hogy menni az én utamon, hogy látja, hogy milyen vagyok, terelget, de semmit se erőltetett rám. Tehát azért nagyon sok mindent máshogy szoktunk gondolni, meghallgatja, ő mondjuk elmondja a véleményét, néha ezen összeveszünk, mondjuk, de mégis van egy ilyen nagyon összhang, és valahogy tudunk jól egymás mellett élni, ezt most azért mondom, mert az én nagymamám egy nagyon erős személyiség volt, a mamám is az, ők nagyon sokat csatáztak. Én ugye azért valahogy köztük, mellettük nőttem föl, én szerintem még megpróbáltam nagyon alkalmazkodni, de azért én is olyan a személyiségem, hogy a végén azért, tehát egy ideig tűrök, és aztán akkor azért úgy megmondom a magamét, tehát nem lehet azért úgy rajtam átmenni, de nyilván miután ilyen nagy személyiségű nők között nőttem föl, lenyomata van az én személyiségemre is. Úgyhogy sok, visszatérve a kérdésedre, sok mindenben egyetértünk, és sok mindenben nem. De ez így jó. És szerintem az nagyon fontos, és ahogy az elején kezdtem, hogy térjünk vissza a könyvekhez magamnak is, hogy nagyon fontos, hogy az ember valahogy ezeket kutassa ki, vagy tudja, hogy honnan jött, mi a családi háttere, nagyszülei, mert az szerintem mind bennünk van, és nyilván átformáljuk, de azt visszük tovább.
Az erős nő kategória, abban mi tartozik bele? Mert ugye nagymamád nyilván a háború utáni időszak, igen, tehát az a korosztály egészen
más
élt
problémák
meg.
Voltak, igen. Igen, szerintem mondjuk nekik sokkal nehezebb volt. Én mamám 41-be született, tehát azért az a világháború alatt, akkor át kellett Debrecenből, átmentek Egerbe, és akkor a mamámnak nagyon sok ilyen története van, és azért mondom, hogy szerintem ezeket a történeteket is minden családnak van. Vagy le kellene írni, ezt is mondom mamámnak, vagy szájról szájra megőrizni, tehát hogy például az én nagymamán hogy jött át lovas szekéren fölcuccolva azt a kis keveset Debrecenből Egerbe. És aztán Egerből, mikor fölköltözött Pestre a panelba, akkor az összes nagypolgári bútort, könyvet, azt el kellett adni, és abból már csak maradt, és talán van egy karosszék még, meg van egy-egy dolog, és akkor így csökken le, ugye ezt mondom például, ez a nagypolgári lét, és lehet, hogy a végén az én, még most már megtaláltuk nagymamám furujáját, tehát, hogy maradnak egy-egy darabok, de ezek fontosak, mert ha visszapörgetem, ebből lehetne írni, tehát szerintem minden család tudna egy családregényt írni, hogy honnan jöttek az ősei. És akkor például ezek engem nagyon-nagyon érdekelnek. A mamám, ő még nagyon mesél, tehát ő az unokáknak, most ugye a Dorkának. Én meg egyre inkább azt érzem, és valahogy ez úgy, nem is tudom, egyszer múltkor valami asztrológus mondta, hogy írjak, hogy az ott van, hogy én szeretek írni, csak erre is keresem az ilyen lenyugvó pontot, mint ahogy az olvasáshoz visszatérni, hogy elkezdeni leírni, hogy maradjanak ezek meg, mert ez annyira fontos.
Amikor két színésznő van egy családban, akkor szó esik arról, hogy a színész megítélése a két különböző korban milyen? Vagy látja a mamát, hogy mennyire más mondjuk ma a színésznőnek lenni.
Teljesen mondja, hogy megváltozott ez a szakma, most nem feltétlen azt gondolom, mert minden változik, hogy jó irányba, de ő hál' Istennek nagyon naprakész, hogy úgy mondjam, és modern, annak ellenére, hogy mennyi idős, tehát, hogy ő is úgy föl tudja venni a ritmust, hogy jaj, az most már akkor nem divat, mert ugye régen az volt, és egy ideig mondta is, hogy egy színháznál tagság, biztos fizetés, ott menni nyugdíjba, de ez már szinte, ugye mindenki szabadúszó, és mennyi mindent csinál, tehát ő is látja, hogy ma már a színészet másról szól, úgyhogy szoktunk erről sokat beszélni, de mondjuk szerintem most épp lekopogom, úgy jó úton vagyok. Aztán, hogy annyi idősem majd, mint mama, hogy hol fog ez a szakma tartani, meg mondjuk a színház szerepe, azért az egy nagy kérdés. És ezért is kezdtem el a tanítást. Egy ideje van már a Lili suli, mert az egy másik lábam, és azért az mindig ott van, és ha mondjuk esetleg már nem tudok színházba, vagy nem úgy lesz a színház, akkor én azt gondolom, hogy az ott lesz, és én ahhoz mindig hozzá tudok nyúlni, továbbfejlesztem, tehát hogy azért az jó, hogy nekem van.
De a Lili suliban szemlélettet is tanítasz?
5-től 16, most már 14 talán a legidősebb. Pontosan azért, mert utána azért nagyon elválik, hogy ő ki akar színész lenni, és inkább én azt tanítom, és annak szerintem egyre inkább fontossága van, emiatt, hogy nem olvasnak, és nagyon online vannak, hogy ez a verbalitás, hogy hogy fejezd ki magad, hogy jaj, van egy vers, fúj, utálom a verset, miért utálod, nézd, ezt így is el lehet mondani, és akkor így rájönnek, hogy ja, tényleg, tehát minden, amire az iskolába valamilyen nem szerettetik meg velük, akkor rájönnek, hogy jaj, ez milyen jó, hogy ezzel is lehet egy játékot játszani, ja, ezt is lehet szeretni, úgyhogy, és ez nem színészet, tehát azt gondolom, hanem egyszerűen, hogy a világot, hogy lássad, és ne utáljad azt, ha egy hosszú szöveget, vagy egy novellát eléd tesznek, mert hogy abból mennyi mindent lehet kivenni. Úgyhogy én inkább ezt tanítom ebbe a korba, aztán lehet, hogy följebb megyek, de ez még nem színészet, hanem a személyiségükhöz ad hozzá.
Azt hiszem, hogy ti vagytok az első olyan generáció, ahol szembesülni kellett az, hogy meg kell csinálni magam.
Szerintem mi még az a szerencsés voltunk, ugye én Zsámbéki Gáborhoz jártam, hogy mi még azért leszerződtünk ki a Katona József Színházba, én a Budapesti Kamara Színházhoz. Én amikor a Kamara Színház megszűnt, az is azért mondom, hogy ez fontos, mert az volt az első színház, ami egyik pillanatról a másikra egyszer nem volt, és azóta sincs, mert azért vannak színházak ugyanúgy. Akkor még nem kezdődött ez a magánszínházas, de én azóta vagyok szabadúszó. És akkor kellett szabadúszóként ezt megtanuljam, ezt az önmenedzselést, hogy ugye nem várhatom, hogy milyen szerepet osztanak rám, mert a legjobb esetben nem hív föl senki, hanem szólni, tervezni, miből mit lehetne. Ettől viszont most már annyira csak így ezen gondolkodom, hogy már nem is tudnám azt, hogy ülök, és megvárom, hogy melyik szerepet osztják rám, mert annyira mindig napra késznek kell lenni, meg valami újt kigondolni, vagy hogy hol lehetne fellépni, és hogy lehetne átalakítani. Én ezt most nagyon szeretem.
Szereted? De ha élvezed,
igen,
ezt akartam
én most már nagyon szeretem. Valószínűleg én nem tudnék most visszamenni, de azért el tudom képzelni, ha már idősebb leszek, és lesznek még kőszínházak, hogy azért jól fog esni, ahogy a mama, hogy bemegy, a kis öltözőm, a kis családom, úgy hívja, hogy a második családja. Tehát, hogy akkor lehet, hogy már jól fog esni, nem ide-oda ugrálni és futkosni.
Horváth Lili színésznővel beszélgettünk itt az Életre szóló könyvekben, most egy kis zene, és azután folytatjuk Szlavicsek Judit krimiíróval.